Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön, örökké. Urunk, imádkozunk azért, hogy jöjj szent lelked által, elevenítsd meg számunkra a hirdetett igét, hiszen azt olvassuk a Szentírásban, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Kérünk, hogy elevenítsd meg számunkra az igét, az üzenetet, mindazt, amit elkészítettél erre a mai délelőtre. És azért is imádkozunk, hogy ébresz bennünk készséget, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket előtted. Te azt ígérted, hogy az ajtó előtt állsz és zörgetsz. És ha valaki megnyitja az ajtót, ahhoz te bemész. Közösséget válasz. És így imádkozunk azért, hogy minél többen hívhassanak be az életükbe téged, minél többek életében te légy Úr, az egyetlen Úr, és azért imádkozunk, hogy valóban te formáld szívünket, életünket, gondolkodásunkat, és add, hogy életünk valóban te rólad szólhasson. Urunk, így kérünk, hogy szólíts meg bennünket ezen a mai délelőttön is. Amen. Hallgassátok meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a mai alkalomra választottam, és amelyet megírva találunk az apostolok cselekedetének 8. fejezetében, a 14. verstől a 25. versig a következőképpen. Amikor meghallották a Jeruzsálemben levő apostolok, hogy Samária befogadta az Isten igéjét, elküldték hozzájuk Pétert és Jánost. Ők lementek és imádkoztak értük, hogy részesüljenek a Szentlélek ajándékában, mert még egyikükre sem szállt rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére. Akkor rájuk tették a kezüket, és részesültek a Szentlélek ajándékában. Amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, és így szólt: adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. Péter azonban ezt mondta neki: vesszen el a pénzed veled együtt, amiért azt gondoltad, hogy pénzen megszerezheted az Isten ajándékát. Nem részesülhetsz, és nem is örökölhetsz ebből, mert a szíved nem egyenes az Isten előtt. Térj meg tehát te gazságodból, és könyörögj az Úrhoz, hát ha megbocsátja neked szíved szándékát. Mert látom, hogy a keserű irítség és a gonoszság fogságába estél. Simon így válaszolt: könyörögjetek értem az Úrhoz, hogy semmi se szálljon rám abból, amit mondtatok. Ők pedig bizonságot tettek és hirdették az Úr igéjét, azután visszaindultak Jeruzsálem felé, és közben sok samáriai faluban hirdették az evangéliumot. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen.
Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít. Szívem csendben az Úrra figyel.
Okay. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! Egy olyan történetet olvashattam fel, amelyben a hit kétféle módjának határvonalán állhatunk. Egyrészt ott van Péter és János, ott van az ő életük, ott van az ő szolgálatuk. A másik részről, a másik oldalon ott áll Simon. Simon a maga önelégültségével, hatalomra vágyásával, pénzen való minden lelki ajándék megszerzésének akaratával. Mai Isten tiszteletünkön ezt a kétféle hitet, ezt a kétféle szolgálatot, embertípust, irányt fogjuk megvizsgálni. Az előzményekről annyit tudni kell, hogy Samáriában játszódik ez az esemény.
Fülöp az, aki azon a területen szolgál, hirdeti az Istennek az igéjét. Azt olvashatjuk, hogy emberi életek változnak meg. A sokaság egy szívvel és egy lélekkel figyelt arra, amit Fülöp mondott. Fülöp nem önmagáról beszél, nem önmagát állította a középpontba, nem ő volt a mondani valójának a lényege, hanem a szabadító Jézus Krisztust hirdette. Jézusról beszélt, és ezért történtek csodák, hogy emberi életek, nyomorúságban lévő emberek változtak meg, történtek gyógyulások, és nagy öröm volt abban a városban. És tudjátok, drága testvérek, hogy ott, ahol az Isten igéjét hirdetik, ott, ahol az Isten igéje megelevenedik, ott, ahol emberek vágynak az Isten jelenlétére, az Isten szavára, az Isten igéjére, ott, ahol Istennek a szavát befogadják, ott, ahol alapvető igazságként látják az Isten szavát, és a maguk életére vonatkoztatják, ott csodák történnek. És számtalanszor lehet megtapasztalni, hogy ott, ahol Isten igéje valósággá válik, ott csoda történik. És lehet, hogy nem feltétlenül fizikai csoda, hanem lelki csoda. Van mind a kettőre példa. Annyira emlékszem, még egészen fiatal voltam, még Pesterzsébeten éltünk a családommal, és a szomszéd kerület, Budapest szomszéd kerületében, Kispesten az ottani lelki pásztor Szél Búcsú családjában egy tragédia történt. Az egyik lányát egy nagyon speciális, gyógyíthatatlan betegség támadta meg. Egy olyan betegség, amely azért különleges, mert ilyen fertőző betegség volt, és nagyon viszketett, és ahogy vakarta ezeket a hegeket, ezeket a kiütéseket, önmaga, saját maga fertőzte magát. És aztán megjelentek nem csak a testén kívül, hanem a testén belül is, a száj üregében, a nyelőcsövében, és az egész testét átjárta ez a betegség. És emlékszem, hogy én is bementem többször meglátogatni, és egyszerűen tehetetlenek voltak az orvosok. Azt mondták, hogy gyógyíthatatlan beteg, és hogy készüljenek fel a legrosszabbra. És emlékszem egy látogatás alkalmával, amikor bementem, ez a fiatal lány, Áginak hívták, vagy hívják, Ágnes, ott ült, és egy olyan V alakban ült, hogy a teste a legminimálisabb helyen találkozzon az ülő felülettel, ott a fenekén ült, mert olyan nagy fájdalmai voltak, és sírt, és bementünk, és egyszerűen nem tudtunk mit tenni. Ott imádkoztunk érte, és tényleg a teljes tehetetlenség fogott el bennünket is, a családot is, a barátokat is, az orvosokat is. És emlékszem, amikor végső elkeseredettségükben az istentisztelet után az édesapa, a lelkipásztor Búcsú bácsi összehívta a gyülekezetnek a véneit, összehívta a presbitereket, és megkérte a gyülekezetet, hogyha valaki szeretne ott maradni, imádkozni, akkor ott ima közösségben lennének együtt. És ott maradt a gyülekezet, és egy szívvel, egy lélekkel könyörögtek Ágiért. És aztán este kapta a hírt, Búcsú bácsi, hívták az orvosok, hogy egyszerűen nem tudják, hogy mi történt, de kezdenek elmúlni ezek a kiütések. Valami, ha jól emlékszem, valami John Smith kor, vagy nem tudom pontosan a nevét ennek a kornak, és azt mondta az orvos, hogy erre még nem volt precedens, de hogy kezd gyógyulni ez a fiatal lány. És azóta épp egészséges, jelenleg Németországban él, és visszakapták a gyermeküket. Van erre is példa. És van arra is példa, és inkább erre, mert azt gondolom, hogy Istennek van hatalma gyógyítani, nem csak lelkileg, hanem van testileg is. De azok, akik esetleg tegnap voltak itt a csendes napon, azok hallhatták, tegnap itt ült, itt egy kerekes székben, és olyan megható volt, olyan szívszorító volt ennek a férfinak a bizonyság tétele, aki úgy kezdte, hogy nekem ez a szószékem. Én erre a szószékre nem tudok fölmenni, nem tudok lejönni, én ebbe a szószékbe vagyok. És bizonyságot tett arról, hogy milyen öröm van az ő életében. A kezeit alig tudta mozgatni, olyan görcsösek voltak, a lába is merevek voltak, nem tudott mozogni, a feleségére volt szorulva, és olyan megdöbbentő volt ennek az embernek a bizonság tétele, aki azt, hogy alig várja már, hogy az Úrral találkozzon, és az biztos, hogy akkor, amikor ott lesz az Úrral színről színre, akkor cigány kerékkel fog majd ő elé menni. Gondoljatok bele! Ami nekünk természetes, hogy fogjuk a lábunkat, fölhúzzuk a cipőnket, eljövünk Isten tiszteletre, vagy elmegyünk A pontból B pontba, ami nekünk természetes, annak ez az embernek nem természetes. És van arra is példa, hogy valakinek a kerekes széke lesz a szószéke. És egy ilyen helyzetben, egy ilyen állapotban fog Krisztusról bizonságot tenni. És van arra is példa, amikor valaki lelkileg gyógyul meg, amikor meggyógyulnak a kapcsolatai, meggyógyul a házassága, rendbe kerül a házassága, rendbe kerül az élete, rendbe kerülnek a körülményei, és Fülöp ezt élhette át. Nagy öröm volt abban a városban, mert tudjátok, oda, ahová Jézus beköltözik, ott öröm lesz. Annak az embernek az életében öröm lesz. Még akkor is. Micsoda kontraszt volt, gondoljatok bele, hogy mi olyan megszánással, mi olyan lesajnálva, most bocsánat, hogy ilyen szavakat használok, milyen lesajnálva hallgattuk ezt az embert, miközben ő pedig kitörő örömmel tett bizonságot arról, hogy megismerte Jézus Krisztust. És hogy cigány kereket fog majd vetni a mennyországba. Amit most itt nem tehet. De ott majd igen. És mi olyan próbáltuk együttérzően hallgatni, miközben ebből az emberből áradt az öröm. Áradt az öröm. Mert tudjátok, ott, ahol Jézus megjelenik, ott öröm lesz. Ott öröm lesz. A Szentléleknek a munkáját erről lehet észrevenni. Amikor Jézusról szól minden, akkor ott csodák történnek, emberek változnak meg, és a szomorúságból örömre változik egy-egy ember. Aztán majd a városlakók élete. Már egy-egy prédikációban említettem, de hangozzék el újra és újra, hogy egy gazdasági felemelkedés egy országban de nem egy vezetőtől függ. És erre nagyon jó példa, amikor a 18.-19. században, a skandináv országokban micsoda ébredés indult el. Nagyon szeretem az életrajzi írásokat, és nem olyan régen olvastam azt a könyvet, a Paraszt próféta, ez a könyvnek a címe. Ruoth Salainen párról szól, aki egy paraszt ember volt, de nem tanult ember, nem tanult teológiát, nem tanult retorikát, nem volt szónoki képessége. Ez egy egyszerű földművelésből élő ember volt. És Isten szava megérintette őt. Behívta az életébe Jézus Krisztus. Csoda lett ennek az embernek az életében, és Isten egy olyan szolgálattal bízta meg ezt az embert, hogy ment Finnországban, városról városra, településről településre, és Isten ébredést adott. És tudjátok, ma látjuk, hogy a skandináv országok, Norvégia, Svédország, Finnország, de beszélhetünk az angol száz területekről is, Anglia, azért tartott gazdaságilag, ahol tart. Mert egy óriási ébredés volt ott a 18.-19. században. Gondolva Spurgeonre, Wilberforce-ra, Newtonra, ezekre az emberekre. Isten eszközei voltak. És amikor valaki Jézus Krisztus behívja az életébe, vagy egy város Jézus Krisztushoz kezdi el igazítani az életét, ott változások, ott csodák történnek. És így történt csoda ennek a samáriai városnak az életében is. Először belül történik változás, majd annak lesznek külső jelei. A belső hatása lesz a külsőre. Ez így történt ezekben az országokban is. Vagy gondoljunk Amerikára. Arra a rabszolgatartó társadalomra, akik hozták a négereket rabszolgáknak, és aztán a négerek között, az afroamerikaiak között egy óriási ébredés indult el, a baptista egyház elkezdett virágozni, és Amerika azért tart ott, ahol tart, mert egy óriási ébredés volt abban az időszakban. És a városlakók élete kivirult. És drága testvérem, hadd mondjam, hogy a te életed is kivirulhat. Kivirulhat. Aki Jézust a szívébe behívja, annak kivirul az élete. Annak kivirul a családja. Majd észre fogják venni. Észre fogják. Az, aki Jézusé, az nem tudja titokba tartani. Mint ahogy egyszer már elmondtam, hogy mikor én szerelmes lettem a feleségembe, hát úgy kivirultam, hogy mindenki látta. Látta, hogy hát velem még madarat is lehet fogatni. És amikor valaki hívővé lesz, akkor kivirul. Akkor megváltozik az élete. Az elkezd hatni a környezetére, a családja, a felesége, a gyermekei életére. Egy gyülekezet is kivirul, amikor elkezdnek élőhitű, Krisztusban hívő emberek járni a gyülekezetbe. Az a gyülekezet kivirul. És Fülöp úgy szolgált abban a térségben, hogy a mindenható, hatalmas Krisztust hirdette, ő pedig egészen kicsi tudott maradni a szolgálat közben, és ébredés indult el. Ezzel szemben mit olvashatunk Simonról? Idézem, valami igen nagynak állította magát, mondja az ige. A város apraja nagyja hallgatott rá, és azt mondták, ő az Isten hatalmas nevezett ereje. Hallgattak rá, mert varázslásával már jó ideje ámulatban tartotta őket. Simon saját magát állította a reflektor fénybe, magáról beszélt, magát hirdette, és a mások ámulatba ejtése komoly anyagi hasznot húzott. Komoly anyagi hasznot jelentett neki. Anyagi hasznot húzott, gondoljatok bele, anyagi hasznot húzott abból, amit ő csinált. A saját malmára hajtotta a vizet, komoly hírnévre tett szert. Fülöp hirdeti és közvetíti a szabadító úr erejét, Simon ámulatba ejti a hallgatóságot. Fülöp szolgálata révén életek változnak meg, Simon a varázslásával, babonaságával nem életváltozást, hanem megkötözöttséget idéz elő. Fülöp szegényé lett, hogy az Úrról tegyen bizonyságot, ő erre tette fel az életét, Simon pedig hasznot húzott a praktikáiból. Gyümölcseiről lehet megismerni az embert. Gyümölcseiről. Míg Fülöp nem jelent meg az evangélium alatt, nem volt öröm a városban. Csupán a varázslás által okozott ámulatba ejtés. Az evangélium a Krisztusról szóló örömhír mindig örömöt, boldogságot idéz elő. Mindig. Ahogy említettem, amikor valaki Krisztusban lesz, amikor valaki Krisztusban van, azt mondja az ige, új teremtés az, és az ki fog virulni. Az a belülről fakadó öröm, az meg fog látszani az arcán. Meg fog látszani. És ezért, ahol Krisztus van, ott boldogság van. Ezért Krisztus nélkül lehet boldogulni, de Krisztus nélkül sosem leszel boldog. Úgy szeretem ezt a két szót, mert olyan sokat mond, nem? Boldogul és boldog. Ugyanaz a szógyök, de mi magyarok tudunk különbséget tenni a kettő között. Mert nem mindenki boldog, aki boldogul, de mindenki boldogul, aki boldog. És ez így van. Ez így van. Mert az a boldogság az belülről fakad. A boldogulás pedig lehet, hogy a külső körülményekben mutatkozik meg. Simon boldogult Samáriában, Fülöp azonban boldogult. Simon a sok pénz miatt boldogult, Fülöp Krisztus miatt volt boldog. Simon azt hitte, hogy ezt a boldogságot, a lélek által adatott örömöt és boldogságot majd pénzen megveheti. Ezt olvassuk az igében, amikor látta Simon, hogy az apostolok kézrátételével adatik a lélek, pénzt ajánlott fel nekik, És így szólt, adjátok meg nekem is ezt a hatalmat, hogy akire ráteszem a kezemet, az vegye a szent lelket. De a tanítványok, Péter és János azt mondták, hogy vesszen el a pénzed. Ami ebben a történetben megdöbbentő, hogy ekkor már Simon oda csapodott a hívőkhöz, Fülöphöz, és Simon maga is hívő lett, majd miután megkeresztelkedett, Fülöp mellé szegődött. Azonban a hatalom utáni vágya nem szűnt meg, és ez mindent elárul, drága testvérek, mindent elárul. Egy ugyanolyan hataloméhes, mások elismerésére vágyó ember maradt, mert csak névlegesen érdekből csapódott oda, vált hívővé ez az ember. Névlegesen oda tartozott, talán elindult benne valami, de a szíve nem változott meg. És ez az óriási különbség Fülöp és a tanítványok, valamint Simon között. Ők a hatalmas Jézusról tettek bizonyságot, Simon pedig még mindig hatalmas akart lenni. Ők a szolgálatra tették az életüket, Simon pedig még mindig a hatalomra éhezett, és az abból származó bevételre vágyott. A tanítványok azt hitték, hogy az ember belülről, azt hirdették, hogy az ember belülről változzon meg először, aztán abból fakad, hogy a külső is megváltozik. Simon úgy gondolta, hogy elég a külsőség, a formalitás, de a szíve az ugyanolyan maradt. Simon Fülöp mellé szegődött fizikálisan, de lelkileg nagyon távol voltak egymástól. Névlegesen be lehet csapni az embereket, de a tetteink, szavaink gyümölcsöt teremnek. És hogy milyen gyümölcsöt? Az ige azt mondja, figyeljünk Lukács evangéliumában, ott a 6. fejezetben, a jó ember az ő szívének jó kincséből hoz elő kincseket. És a gonosz ember az ő szívének gonosz kincséből hoz elő gonoszt. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. A szívnek teljességéből szól a száj. Amivel tele van a szív, azt fogja szólni a száj. Szokták mondani, hogy ha le akarod mérni, hogy te milyen hívő vagy, akkor egy kalapáccsal üsse az ujjadra. Na akkor, ami onnan kijön, azzal van tele a szív. Simont még mindig az érdek vezérelte. Még mindig. És amivel tele volt Simonnak a szíve, azt szólta az ő szája. Mert mit mond Jézus? Minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Simon nem a megtérés evangéliumát látta, hanem hogy milyen érdeke lehet az evangéliumból, milyen hasznot tud húzni. Mert vannak olyanok, akik hasznot akarnak húzni. Hasznot a gyülekezetből, hasznot az egyházból, hasznot a másik emberből, hasznot a családból, hasznot a házasságból, a férjből vagy a feleségből. Vannak gyerekek, akik hasznot akarnak húzni a szüleikből. Az egész világ nem erről szól. Nem ezt látjuk. Micsoda könyöklések mennek, hogy hasznot húzzanak. És Simon hasznot akar húzni. És erre mondta Péter és János, hogy vesszen el a pénzed veled együtt. Mert nem lehet két úrnak szolgálni, azt mondja Jézus. Azt olvasjuk Lukács evangéliumában, egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Még mi magyarok is szoktuk mondani, hogy egy fenékkel nem lehet két lovat megülni. Nem? Nem lehet. Nem lehet két úrnak szolgálni. Mert vagy az egyiket szeretem és a másikat gyűlölöm. Ez nem megy. Hogy a kettő együtt. Ezt szoktuk mondani, hogy azzal, hogy én a feleségemnek igen mondtam, minden nőnek nemet mondtam. Ennyire egyszerű. Azzal, hogy te megházasodtál, azzal, hogy te összekötötted valakivel az életedet, azzal, hogy a te férjednek vagy feleségednek igent mondtál, az összes nőnek vagy az összes férfinak nemet mondtál. Nem lehet két úrnak szolgálni, nem lehet két nőt együtt szeretni. Lehetetlenség. Illetve vannak, akik próbálkoznak. Ma már trendi a nyílt házasság. Nem olyan régen valakivel beszélgettem, És a nőnek az volt az elképzelése, megcsalta a férjét, és az volt az elképzelése, hogy hát ez miért ne lehetne hosszabb távon is. Az ember megdöbben, hogy hogy le tud alacsonyodni az ember, nem? Hogy le tud alacsonyodni? És ahhoz, hogy az egyiket szeressem és ragaszkodjak hozzá, ahhoz a másikat gyűlölnöm kell. És erre mondtam az előbb, ahhoz, hogy a feleségemet szeressem, az összes nőnek nemet kell mondanom. Ennyire egyszerű. És ezt tudom, hogy radikálisnak tűnik. Radikális. De hát az Úr nem tűr meg maga mellett semmit. Ő ilyen radikális. Ő nem osztozik szereteten, ő nem osztozik a szíven, ő nem osztozik az első helyen. De hát a házasságban is így van. Hát a lelki dolgokban is így van ez. Ő nem osztozik. Azonban az az ember, aki életében az első helyre kerül Jézus, azt megáldja, azt kegyelemmel, örömmel és szeretettel árasztja el. Azt megerősíti a hitben, annak erőt ad a terhek a fájdalmak elhordozásában. Ahogy említettem az előbb, az az ember kibírul, és minden tekintetben. Az elkezdi a terheket hordozni, még az ilyesfajta terheket is, amiről az előbb beszéltem, hogy valaki kerekes székbe kerül, és kerekes székben éli le, vagy tölti le az életének egy jelentős részét. És ennek az embernek is az életében az első helyre került Jézus, és minden megváltozott. Hihetetlen rendeződések történtek az életébe. Hogy helyre került minden. Minden. És tudjátok, akinek Krisztus az első, azt megelégedettséggel ajándékozza meg. A bűnbocsánatot, az üdvösséget, azt nem lehet jótettel, nem lehet pénzzel megvásárolni. A bűnbocsánatot, az üdvösséget, azt nem tudod pénzzel megszerezni. Nem tudod. Emlékszem, néhány évvel ezelőtt elmentem egy másik településen látogatni valakihez, és azt mondta, jaj, tisztelendő úr, én előre kifizetem 2-3 évre is az egyház fenntartói járulékot, csak engem ne hívogasson templomba. Engem nem kell látogatni. Mondom neki, ember, hát nekünk nincsen szükségünk a te egyház fenntartói járulékodra. Nekünk nincsen. Nekünk arra van szükségünk, hogy halld meg az Isten igéjét, az Isten szavát. Neked is erre van szükséged. Totál rendezetlen egyébként az élete. Totál rendezetlen. Na figyelj, hogyha azt akarod, hogy rendeződjön az életed, akkor neked Krisztusra van szükséged. Én nem azért járok látogatni, hogy adjatok pénzt. Nekem erre nincs szükségem. Embereknek Krisztusra van szüksége. És ez a legfontosabb. És Simon azt gondolta, hogy ő majd pénzzel mindent el tud intézni. Sokan azt gondolják, hogy pénzzel mindent el lehet intézni. Valaki egyszer azt mondta, csak egészség legyen, a többit megveszem. Igen, mert tudta, hogy az egészséget nem tudja pénzen megvenni. De nagyon sok minden nem lehet megvenni pénzen. Nem lehet megvenni a szeretetet. Hányszor látjuk, hányszor tapasztaljuk azt, hogy az, aki boldogul ebben az életben, valami, ami igazán fontos, ami igazán érték lenne számára, az nincs meg. Hogy nincs egy szeretett közösség. Emlékszem egy nagyon jómódú emberre, akivel beszélgettem, és azt mondja, hogy neki mindene megvan, de valami hiányérzete mégis van, hogy mi lehet ez. És mondtam neki, hogy figyelj, vannak olyan dolgok, amelyeket pénzzel nem fogsz tudni megvásárolni. Nem tudsz megvásárolni pénzen egy szerető feleséget, aki szeret, aki vár téged oda-haza. Nem tudod megvásárolni pénzen a gyermekeidnek a szeretetét, bizalmát. Nem tudod szereteten vagy pénzen megvásárolni a megbecsülést. Rengeteg mindent nem lehet megvásárolni pénzen. Ez a Simon meg azt gondolta, hogy majd ő pénzen megvásárolja. És tudjátok, nem lehet megvásárolni pénzzel a bűnbocsánatot és az örök életet. Nem lehet. És ha azt mondanák az embereknek, hogy az nyeri le az üdvösséget, aki átúszza az óceánt Anglia és Amerika között, senki sem érne célba. Senki. Az emberek beugranának a vízbe, valaki 100 kilométer tudna úszni, most itt nagy számokat mondok, majd megfulladnak, a jó úszók esetleg bírják 200 kilométerig. Egy olimpiai bajnok lehet, hogy el tud úszni 500 kilométert, de egy ember sem jutna a túlsó partra. Egy ember sem. És különbözőek vagyunk, vannak jobb és rosszabb emberek, de egyikünk sem éri fel az Isten szentségét, és ezért van szükségünk kegyelemre és megváltásra. És ezért mondtam a múlt heti prédikációban, és nekem nagyon sokat jelentett, nagyon megérintett ez a mondat, hogy a szeretet, a kegyelem az nem azért van ingyen, mert olcsó, hanem azért, mert megfizethetetlen. A szeretet megfizethetetlen. És tudjátok, hányan vágynak ilyen szeretet közösségre, szeretet kapcsolatra a házasságukban vagy a gyülekezetükben? És ez megfizethetetlen. És Isten azért adta ezt ingyen, mert megfizethetetlen az ő kegyelme. És ezért van nekünk erre szükségünk. És ezt kellett Simonnak is megértenie, és ezért nem lehet érdekből, hátsó szándékból Istenhez közeledni. Annyira szeretem a 328-as számú éneket, sokan ismerik az Úr csodásan működik ének, és annyira sokat jelent nekem, és mindig olyan sokszor gondolok erre az ének versre, azt olvashatjuk, vagy úgy énekelhetjük, hogy ki kétkedőn kutatja őt, annak válasz nem állt, de a hívő előtt megfejti önmagát. Az, aki hátsó szándékkal közelik az Isten országa felé, aki hátsó szándékkal, érdekből közeledik az Istenhez, annak ő nem fogja felfedni önmagát. Nem fogja. És Simon ezért nem értette a lényegét. Nem értette a lényegét a hitrejutásnak, a Szentlélek ajándékának, a megtérésnek, az újjászületésnek, nem értette a lényegét, mert érdekből közeledett. De a hívő előtt megfejti önmagát, énekeljük az énekben, aki őszinte szívvel keresi az Isten országát, annak ő fel fogja fedni önmagát. És aki érdekből keresi Jézust, az sosem fogja megtalálni. Sosem fogja megérteni. Aki lélekből keresi őt, azelőtt feltárul az ige titka, megismerhetővé válik Jézus számára, és személyes kapcsolata lesz vele. És ezért nem mindegy, hogy érdekből vagy lélekből közeledünk Jézushoz. Nem mindegy, hogy érdekből vagy lélekből keressük őt. Még akár, ha valaki érdekből is van itt, még akár Isten azt jóra is tudja fordítani. Jóra is. Mert hall egy ige hirdetést, hall egy mondatot, egy szó, neki annyi is elég, hogy megváltozzon egy ember élete. De nem mindegy, hogy érdekből vagy lélekből keressük őt. Hát adja az Úr, hogy minél többen ilyen őszinte szívvel, lélekből keressük az ő országát és igazságát. Imádkozzunk. Urunk, hálásak vagyunk a Te szavadért. Te azt ígérted, hogy a hit hallásból van. Azért könyörgünk, hogy valóban ragad meg a szívünket. És add, hogy valóban lélekből, lélek által keressük a Te országodat, igazságodat. És hisszük, hogy megnyílik az ige titka előttünk. És egyszer csak meg fogjuk látni az összefüggéseket, meg fogjuk látni azokat a fonódásokat, amelyek ott vannak az igében, és egyszer csak kitisztul a kép. Urunk, kérünk azért, hogy valóban fedd fel önmagadat mindannyiunk előtt. Amen.